10 éve 2011 márciusában történt minden idők második legsúlyosabb nukleáris balesete Fukushimában. Hogy állnak a kármentesítéssel, mennyire szennyezte és szennyezi a környezetet az üzem? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
10 évvel ezelőtt, 2011. március 11-én Fukushimában, Japán partjainál a Richter-skála szerinti 9,1-es erősségű földrengés volt, ami után szökőár keletkezett. Ez megrongálta a fukushimai atomerőművet, ami a világ második legerősebb, legnagyobb nukleáris balesetét okozta. Ez a természeti katasztrófa. 10 év telt el, azóta is zajlanak a munkálatok. Mit tudunk most a fukushimai baleset helyreállításáról, a kármentesítés? Mikorra valósulhat meg a kármentesítés, mikorra lehet azt mondani, hogy sikerült a baleset következményeit elhárítani, illetve hol tartunk most 10 év után ebben a pillanatban?
Kezdjük talán ott, hogy ez az egész esemény egy extrém nagy természeti katasztrófából indult, ugye, ahogy említette, egy nagyon nagy földrengés történt, ami a regisztrált történelem negyedik legnagyobb földrengése volt, és a Japán történetében, regisztrált történetében a legnagyobb földrengés. Egy hatalmas nagy földmozgás, ami több percen keresztül rázta meg azt a környéket, és ennek hatására gyakorlatilag az összes erőmű, meg az összes ipari létesítmény leállt, sőt a villamosenergia hálózat is összeomlott. Ledőltek távoszlopok, egy csomó berendezés használhatatlanná vált. Ez azért lényeges, mert ugye az atomerőműveknek a leállított állapotában is szüksége van arra, hogy villamosenergia ellátásban részesüljenek, és sajnos ezek az erőművek nem építhettek, nem számíthattak arra, hogy a külső villamos hálózat kisegíti őket ebben a villamosenergia ellátási feladatban. Persze erre fel lettek készítve, hiszen dízelgenerátorok állnak rendelkezésre ezekre az esetekre. Azonban a földrengés után olyan 3-4 órával a fukushimai atomerőmű 1-es és 2-es telephelyét elérte egy nagyon nagy szökőár, és ez az 1-es telephelyen, a Fukushima Daiichi telephelyen tönkretette a dízelgenerátorokat, plusz a szivattyú telepeket. Ennek az oka egyébként az, hogy annak idején a 70-es években, amikor ezeket a létesítményeket tervezték, akkor nem kellően konzervatívan vették figyelembe azt, hogy földrengés és cunami következtében milyen hatások érhetik a telephelyet, és az oda beépített rendszerek nem voltak képesek ennek a hatásait kezelni. Ennek következtében, illetve amiatt, hogy kívülről sem kaphatott villamosenergia ellátást a létesítmény, gyakorlatilag hosszú időre áram nélkül maradt, a szivattyú telepek tönkremenetele továbbfokozta ezt a problémát, és a villamosenergia és a hűtésnek a hiánya több reaktorban az üzemanyag megolvadásához és több reaktorban az ott keletkező hidrogének a felrobbanásához vezetett. Ez egy nagyon komplikált helyzetet eredményezett a telephelyen, hiszen a megolvadt üzemanyagból radioaktív anyagok szabadultak ki, és aztán a robbanás következtében ezek a radioaktív anyagok ezek nem csak az épületen belül, hanem a környezetbe is kijutottak, ezzel is komplikálva a helyreállítási munkákat. A balesetet követően a legfontosabb feladat az volt, hogy normalizálják a helyzetet, helyreállítsák a hűtést, és olyan körülményeket teremtsenek a telephelyen, hogy ott mondjuk járművekkel közlekedni lehessen, az alapvető funkciókat el lehessen látni. Tehát bizony az első időben, a helyreállításnak az első lépéseiben voltak a cunami és a földrengés hatásainak a közvetlen elhárítására vonatkozó tevékenységek, törmelék eltávolítása, ilyesmi. Majd ezt követően be kellett állítaniuk egy olyan hűtési megoldást, amivel tartósan lehetett ezt az üzemanyagot, a reaktorokban lévő sérült üzemanyagot hűteni. Erre, mivel hogy a létesítmény tulajdonképpen ezekre a hatásokra nem volt felkészítve, olyan ideiglenes megoldásokat kellett alkalmazniuk, aminek következtében azóta is folyamatosan nagy mennyiségű vizet használnak fel, amely víz elszennyeződik ezekben a reaktorokban, és ezt a szennyezett vizet tartályokban tartják. A másik nagyon nagy feladat volt az elmúlt időszakban az, hogy ezt a tartályparkot bővítsék. Most már majdnem 1,5 millió köbméternyi tárolókapacitás van a telephelyen, ahol ezt a szennyezett vizet tárolják, és persze kiépítettek olyan szűrőkapacitásokat, amelyekkel ezeket a tartályokat, ezeket a szennyezett vizet tartalmazó tartályokat meg lehet tisztítani, és a vizet meg lehet tisztítani, de vannak olyan izotópok, a hidrogénnek a hármas tömegszámú izotópja, a trícium és a szén 14-es izotópja, amelyeket nem lehet eltávolítani a vízből, és ennek a víznek a hosszú távú kezelése fog még majd további feladatokat eredményezni. Egyébként ugye a hidrogénrobbanások következtében épületek is sérültek, ezeknek a részbeni elbontása, a helyzet stabilizálása volt a legfontosabb feladat. Eddig, a jövőben pedig arra kell számítani, hogy el fogják távolítani majd idővel a sérült üzemanyagot, és a hosszú távú cél az, hogy ezeket a blokkokat visszabontsák, elbontsák, és egy teljesen normalizált állapotot hozzanak létre a telephelyen, ami azonban még biztos, hogy több évtizedig el fog tartani, tekintettel a feladatoknak a komplexitására.
Mennyire lehet 100%-os a rekultiváció, a terület helyreállítása, a szennyező anyagtól való megtisztítása? Nem kell-e attól tartani, hogy egy második Csernobil, egy hatalmas szarkofág díszíti majd Fukushima partjait 10, 20, 30 vagy 50 év múlva?
Nem erre készülnek a japán szakemberek, arra készülnek, hogy ezeket a blokkokat el fogják bontani. Ennek a teljes ütemterve ma még nem ismert, hiszen a sérült üzemanyagnak a pontos állapota az nem ismert, de az egyértelmű cél az, hogy ezeket a blokkokat teljesen visszabontsák, és ne egy szarkofágos megoldást találjanak, hanem eltávolítsák a reaktorokból ezt a sérült üzemanyagot.
Mennyi radioaktív anyag, mennyi szennyező anyag kerül most a környezetbe?
Nem bocsátanak ki nagy mennyiségű radioaktivitást, tehát ahogy mondtam, igazániból a kibocsátás kockázata a folyékony hulladékok miatt áll fenn, de ezeket a folyékony hulladékokat, ezeket összegyűjtik. Ugye azt kell tudni, hogy ahogy említettem, egy ilyen provizorikus megoldást kellett kialakítani a blokkokban lévő üzemanyagnak a hűtésére. Ez azt jelenti, hogy betáplálnak hűtővizet, de ez nem egy zárt körben kering, hanem az épület alján gyűjtik össze ezt a vizet. Ezen kívül az épületeknek a sérülése miatt a környezetből beszivárog valamennyi talajvíz, de itt két nagyon fontos dolgot építettek ki a japán szakemberek. Egyrésztről a blokkok körül egy olyan enyhén átteresztő falat alakítottak ki, ami gyakorlatilag megfagyasztották az épületek körül a talajt, hogy a talajvíz a lehető legkevesebb mértékben szivárogjon át ezen a rendszeren, valamennyi átszivárog, de ez jelentősen csökkenti ez a fagyasztott földben lévő fal. Másrésztről pedig az épületen belül alacsonyabb vízszintet tartanak, mint kinn a talajvíz szint, azért, hogy ellenőrizetlenül ne szivárogjon ki víz a környezetbe. Tehát ez összességében azt jelenti, hogy ha beszivárog az épületbe víz a talajból, akkor az persze az szennyeződik, de nem kerül ki a környezetbe ellenőrizetlenül. Ez kiszivattyúzzánk, és bekerül az előbb említett tartályparkba, majd amikor a megfelelő kapacitások odaérnek, akkor ezt a vizet megtisztítják, kiveszik belőle a radioaktív anyagokat, a tríciumot leszámítva, mert ugye azt említettem, hogy ezt nem lehet kivenni a vízből, mert az a víznek a része tulajdonképpen, hiszen az is hidrogén. Az a terv, hogy ezt a trícium tartalmú vizet, ezt majd kiengedik a tengerbe, tekintettel arra, hogy nem lehet végtelen kapacitást, végtelen tárolókapacitást kialakítani a telephelyen. Van még egy módja annak, hogy víz jusson be az épületbe, hogyha a csapadék hullik és ez beszivárog, de ez szintén ugyanezen az úton, amit elmondtam, kezelésre kerül, tehát ezen az úton nincsen kibocsátás így ellenőrizetlenül a környezetbe.
Köszönöm, az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem tanárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Az elmúlt 5 évben 10-szeresére nőtt a naperőművek beépített kapacitása Magyarországon, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adataiból. Serre Zsolt szóvivőt hallják.
A Nemzeti Energia Stratégia azt tűzi ki célul, hogy a hazai áramtermelés 90%-a legyen széndioxidmentes, és 2050-re a cél a karbonsemlegesség. Ezért természetesen sokat kell tenni, hogy a különböző naperőművek és azok egyes kategóriái is fejlődjenek, mind természetesen beépített kapacitásukban, mind pedig számokban. Ha megnézzük a számokat, 2015-ben a háztartási méretű kiserőműveket, akkor 2015-ben 128 megawattról beszélhettünk, 2020. szeptemberére ez a szám 5-szörösére emelkedett, 640 megawattra. Ha megnézzük azt, hogy ez hány darabot jelent, akkor 80 000 háztartási méretű kiserénbe tartott nyilván a Magyar Energetika és Közműszabályzási Hivatal 2020-ban, és ebből mintegy 65 ezer darab magánszemély által működtetett naperőmű volt. Nagyon érdekes, hiszen 2035-re a cél az, hogy 200 ezer háztartásnak legyen háztartási méretű kiserőmű, azaz napelempanelek legyenek a ház tetején. A 65 ezeres számot nézzük, akkor a 200 ezer darabos 2035-ös terv tarthatónak látszik. Ha megnézzük a nagyobb naperőműveknek a mennyiségét, beépített kapacitását, ugye ez az 50 kilowattos beépített kapacitás feletti erőművekről van szó, tehát ha ezt a méretet nézzük, akkor 2015-ben még csak 25 megawattnyi volt a teljesítmény, ez 2020. szeptemberére 1208 megawattra nőtt. Ez több mint 50-szeres növekedés, ami mutatja, hogy a háztartási méreten felüli naperőműveknek a mennyisége robbanásszerűen fejlődik az elmúlt években. Ha megnézzük az összeset, tehát mind a háztartási méretű, mind a nagyobb erőműveket, akkor azt látjuk, hogy 2015-ben 153 megawatt volt a összeteljesítmény, ez 2020-ra 1848 megawattra nőtt, ami ez az összes számokat, ha nézzük, ez 10-szeres növekedést jelent. Ha megnézzük a terveket, 2030-ra a naperőművek kapacitását több mint háromszorosra tervezi növelni, ami a mostani növekedési dinamikát nézve tarthatónak látszik.
Ezen növekedést milyen hitelek vagy visszanemtérítendő támogatások segítették az elmúlt években?
Ha visszatekintünk, 2012 és 16 között volt a kötelező átvételi rendszer. Ennek keretében 215 milliárd forint működési támogatásban részesültek a zöld energia termelők. Ezt váltotta fel 2017. január 1-től a metárendszer, ahol a 2026-ig kiosztható maximális éves támogatás tartalom az mintegy 45 milliárd forintot jelent. Ha megnézzük ezt éves szintre lebontva, hogy ez mit jelent, akkor a metár rendszer segítségével évente újabb 340 gigawattóra villamos energia állítunk elő megújuló forrásból. Ha ezt megnézzük, hogy ez háztartásra vetítve mennyit jelent, akkor ez körülbelül 160 ezer háztartás teljes villamos energia igényét fedezi. Ha megnézzük még emellett, hogy energiahatékonysági beruházásokra 2014 és 20 közötti időszakban milyen források álltak rendelkezésre, akkor azt látjuk, hogy mintegy 600 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás, és közel 175 milliárd forint alacsony kamatozású hitel áll rendelkezésre az operatív programok forrás keretéből. A megújuló rendszereknek a rendszerintegrációja nagyon fontos dolog, és mind azok a törekvések, amelyek a körkörös gazdaság irányába mutatnak, azok mind segíthetik a megújulóból termelt villamos energiának a piaci integrációját, hiszen rendkívül fontos az, hogy a villamos energia termelés zöldüljön, de emellett folyamatos az ellátásbiztonságnak a folyamatos fenntartása. Amellett még fontos lehet a távhő rendszereknél a biogáz, biomassa, illetve a geotermikus energiának a felhasználása is, de természetesen e tekintetben is nagyon fontos a fenntarthatóságnak a biztosítása, például a geotermikus energiánál, hogy azt a forró vizet, amelyet fölszivattyúzunk a föld mélyéből, azt ugyanabban a rétegbe vissza is préseljük az energia leadása után.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A járvány nem csökkentette a beruházási kedvet, azonban felvitte az árakat a napelem piacon. Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádiónak arról is beszélt, jelentős várólisták alakultak ki az elmúlt hónapokban, részben a megbetegedések, részben pedig a kormány otthonfelújítási programja miatt.
Mindenképpen örvendetes ez a hihetetlen mértékű fejlődés Magyarországon, amivel folyamatosan nő a bekapcsolt naperőművek száma, akár a háztartási méretre, akár a kereskedelmi célra emelővekre gondolunk. A tavaly évvégén már 2000 megawatt volt az összkapacitás, tehát valóban már 10-szeres a mennyisége a bekapcsolt napelemeknek, és naponta kapcsolják be tagvállalataink és más vállalkozások, újabb és újabb napelemes rendszereket.
Érezhető a járvány hatása? Csökken, igen, illetve lassul a beruházás?
Feltétlenül érezhető több szempontból. Az egyik az, hogy egyrészt maga a napelemes rendszerre bebizonyították, hogy a legolcsóbb villamos energia termelési mód mellett az egyik legbiztonságosabb is, hiszen itt a üzemeltető személyzet nélkül működnek a napelemes rendszerek, nincsen kockázat annak, hogyha esetleg a személyzetből valaki megbetegszik, ezek felügyelet nélkül működő napelemes rendszerek. Van számos hátránya is a COVID hatásának, ami érezhető a napelemes rendszerek esetében is. Egyrészt például a megrendelők sajnos folyamatosan betegszenek le, és emiatt mondják le mondjuk a kivitelezéseket, ez az egyik aspektus, de tehát nyilván a kivitelező vállalkozások munkatársai között is van, tehát ez mondjuk visszaható. Ugyanakkor viszont, mivel nagyon sokan vannak home office-ban, vagy nagyon sokan vannak otthon, emiatt meg rettenetesen megnőttek a megrendelések. Nem az utolsó sorban természetesen köszönhető a különböző családtámogatási és otthonfelújítási kedvezményeknek, meg támogatásoknak, de most dömping van a háztartási méretű napelemes rendszerekben. Az ipari beruházásokban pedig a szabadföldön dolgozó munkatársak, napelemes kivitelező vállalkozások is teljes erővel dolgoznak, tehát működnek a hozzáerőmű építések, és folyamatosan épülnek az egyre nagyobb és nagyobb erőművek. Ugye mind még a régi kátrendszernek az utolsó erőművei, mind pedig az újabb metár erőművek.
Milyen határidővel tudnak most rendeléseket felvenni háztartási méretű kis erőművekre az ön által is említett otthonfelújítási program hatására?
Hát a tagvállalatokról biztos jelzések érkeznek, hogy több hónapra előre be vannak táblázva, de igazából nem is csak a kivitelező kapacitás korlátja okoz problémát, hanem az áramszolgáltatóknál feltorlódott irtozatos mennyiségű ügyhátra. Korábban az volt a tapasztalat, hogy az áramszolgáltatóknak, a DSO-k, az engedélyező munkatársainak folyamatosan általában egy hét alatt válaszoltak mondjuk egy újabb és újabb napelemes rendszer igénybejelentésére. Most akár több hónapot is csúszhatnak egyáltalán azzal, hogy a fogyasztó kitalálja, hogy szeretne egy napelemes rendszert, és amikor benyújtja az igénybejelentést a nevében a felelő vagy villamosmérnök a kolléga, akkor utána hónapokig nem kapunk rá választ, annyira tele vannak az áramszolgáltatók. Tehát emiatt a megnövekedett igény miatt óriási a csúszás, és egyre kevesebbet tudnak vállalni sajnos kis rendszereket is.
Hogy változott az elmúlt években, vagy akár az elmúlt egy-másfél évben a napelemek, a naperőművek, egyáltalán ezen beruházások ára, az alapanyagár továbbra is fennmaradt, és továbbra is elmondható, hogy évről évre csökken a napelemek és a különböző berendezések ára?
A napelemek elsősorban az, ami folyamatosan csökken, egyre hatékonyabb és egyre olcsóbb napelemeket állítanak elő a különböző gyártók, ezek főként Kínában találhatók, ott van a világtermelésének a zöme, és onnan áramlik a világba szerte. Más termékekre ez nem jellemző, tehát az inverterekre, a tartószerkezetekre nem jellemző. Például a tartószerkezetek, amik acélból vagy alumínból készültek, a drasztikus az áramelés, és ezek mind ráadásul devizában értendők. A forint mostanában rendkívül módon gyengélkedik, csak az elmúlt egy-másfél évben közel 10%-ot romlott, ami természetesen megjelenik a napelemes rendszereknek az árában is.
A járvány nem érezteti a hatását a termelésben? Van ugyanannyi és ugyanolyan áru napelem, mint akár másfél évvel ezelőtt Kínából?
Mivel Kínában gyártják a napelemeknek az ömét, ezért az a tapasztalat, hogy a gyártás magával nincsen probléma. Amivel viszont van, ez a dúló konténer háború, nagyon nagy hiány van a piacon, és nagyon felemelkedtek a fuvarozási költségek. Úgyhogy ez például okoz problémát, emiatt folyamatosan emelkednek az árak. Mivel az alapanyag árak nagyon emelkedtek, ezáltal minden más beszállító sajnos devizában is emelte az árát. Tehát a kábelgyártók, például a réz, az alumínium kábelek, az acél tartószerkezetek, mindegyiknek sajnos elég jelentősen emelkedett az ára.
És hogy látja, ezek ellenére a megtérülés hogy alakul? Mennyivel jobb a megtérülés most, mint akár mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt?
5-10 évvel ezelőtthöz képest természetesen nagyságrendben kerül a megtörés, most körülbelül 8 év alatt érül meg egy háztartási, és 8-10 év alatt egy ipari beruházás, de ugye különböző kategóriákat kell nézni, tehát ez mondjuk a szaldó elszámolása a háztartási méretű rendszerekre igaz. Most viszont a jövőben bevezetendő, tehát július 30-tól bevezetendő első lépcsőben a rutta elszámolási rendszer miatt a megtörülés az feltétlenül romolni fog, ezt a megtörülést azonban nem tudjuk még, mert még nem ismerik a bruttó elszámolási rendszernek a részleteit, erre még a jogalkotó egyelőre különböző javaslatokat fogad, és az alapján valamikor meg fognak hozni egy döntést, de a normál kereskedelmi napelemes rendszerekre például igaz továbbra is a 8-10 éves megtérülés, hiszen ők a szabad piaci feltételekkel veszik a villamos energiát, tehát sokkal magasabb az ár, ezáltal jobb a megtérülése. Még akkor is, hogyha esetleg a berendezési költség folyamatosan egy picit magasabb.
Kis Ernőt a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!